Kassák Lajos, Angyalföld. 13. rész. A házmester egy fekete kaftános és nagy fekete szakállú házalóval összeverekedett az udvar közepén. Öregedő ember volt mind a kettő, s olyan ügyetlenül ugráltak egymásnak, mint ahogyan azt a nagyszájú, gyáva gyerekek szokták csinálni az utcákon. Ne gyere közelebb, mert leütlek! Kiabálta a házaló, hangja rikácsolt és tele volt ijedelemmel. Te akarsz leütni engem, te útonálló! Ordította vissza házmester is, s kicsit előreugrott, de azért kellő távolságban maradt az ellenféltől, és csak két száraz öklét rázta a levegőben. Az én pénzemen akarsz te uraskodni? Inkább kitaposom a beleidet! A házmester nem bírt magával, egészen hozzáugrott és felé csapott az öklével. A házaló legugolt az ütés elől, a másik ember majdnem keresztül bukott rajta. A következő pillanatban megint szétszaladtak, s megint vadul kiabáltak egymásra. A lakók kint voltak a folyosókon, s boldogan élvezték a két bolond ember színjátszását. A gyerekek biztatón és gúnyolódón kiabáltak a verekedők felé. De azok nem vesztették el egészen az eszüket, sértetlenül hagyták abba a marakodást. Disznóság! Mondta a házmester a ház lakói felé, mint egy önmagát igazolva. Abból akarnak megélni ezek a házatlan kutyák, hogy kifotják az embertársaikat. Az asszonyok helyeslően bólogattak és visszakiabáltak a folyosókról, bárha valamennyien tudták, hogy az embernek nincsen igaza. Ő talán még szemtelenebb pióca, mint a házaló. Összekunyorálja és összeerőszakoskodja a lakók elhasznált ruháit, edényeit és más öreg holmiait, időnként aztán kiárusítást rendez ezekből az ócskaságokból, s valóságos vagyont akar összegyűjteni belőlük. A házaló keveset ígért neki az ajtó elé rakodott szemétdombért, s ő eszeveszetten neki támadott a kaftános embernek. Ki látott már ilyesmit? Kérdezte, sértődést tettetve. Kiírom a kapura, hogy ide többet egynek sem szabad betenni a lábát. A gyerekek már leszivárogtak az udvarra, ott tekerőztek a halomba dobált rongyok körül, egyet-egyet kikaptak közülük a lábukkal, s diadalmasan elrohantak a kettéhasadt szoknyákkal, s a blúzok tarkaroncsaival. A házmester tehetetlen volt velük szemben. Félt, hogy az egész ház hangulata ellene fordul, mert merte utána vetni magát a gyerekeknek. Gyáva gazember ez, mondták egymás között az asszonyok, s az első emeleten lévők összecsődültek a sarokba, ahol a hosszú ember állt az ajtóban. Őt is kicsalta a veszekedett lárma, mellény zsebeibe akasztott kezekkel állt, valósággal megmerevedetten. A fejét sem kellett előre dugnia, kényelmesen lelátott a verekedőkre. Már ő is egy volt a ház lakói között, már senkit sem izgatott a hosszú figurája, a gyerekek nevetve köszöntek neki, s a pletykálni szerető asszonyok szívesen összebarátkoztak vele.
Na mit szól ehhez Ramazurihoz az úr?
Kérdezték tőle, hogy ott áldogáltak körülötte.
Utolsó egy ház ez. Majd megőríti az embert a fenesok gyerek, ez az utálatos házmester.
A hosszú ember nagyon barátságosan felelgetett. Nagyon helyesen tetszettek mondani. Én már jártam külföldön, s mondhatom, sehol sem találkoztam még ilyen állapotokkal. Többek között voltam a nagy német birodalomban, Franciaország fővárosában, több ízben a tenger környékén, és mindenütt sokkal jobban megférnek egymással az emberek, mint ezen a vidéken. Talán az éghajlat teszi ezt, de én erre nem tudok pontosan válaszolni. Nem igen van hozzá időm, hogy az elvont tudományokkal foglalkozzam.
No igen,
mondták az asszonyok értelmetlenül.
Ez egészen más vidék, mint az a másik. De azt az úr is beláthatja, hogy nem illő dolog ilyen lármát csapni annak az embernek, akire a ház őrzése van bízva.
A hosszú ember összedörzsölgette a roppant sovány tenyereit, s majd elolvadt az erőzékenységtől. Én teljesen az önök pártján vagyok. Ha rendes lakásom volna a házban, bizonyára föl is szólalnék az ilyen incidensek ellen. De így sajnos csak helyeselhetem az önök szavait, s magam csöndes szemlélője maradok a dolgoknak.
Az asszonyok megértően bólogattak, s voltak közöttük, akik őszintén sajnálták, hogy ennek az embernek nincsen itten rendes lakása. Bizonyosan nagyszerű rendet teremtene a házban.
Jól járt vele az öreg asszony. Olyan ez, mint egy falat kenyér,
mondták utána, mikor mint egy fekete árnyék ellépkedett a csoportjuktól. Most az öreg asszony is előkerült, s ő nem volt egészen egy nézeten a többiekkel.
Adják csak, mondta lehalkított szavakkal. Ez sincs egészen aranyból. Ott mutogatja magát pénzért a ligetben. Itt meg adja a bankot. Egész éjszaka úgy forgolódik abban a keskeny ágyban, mint valami koporsóban. És valahányszor megfordul, úgy fölharsog az orrával, vagy a gégéjével, vagy mi a fenéjével, mint a trombita. Bizonyára a tüdejével van baja a szegénynek. Nem tudhatja, az a kis dolog jól táplálni ezt a hosszú testet.
A többiek nem vették komolyan az öreg leszólásait. Tudták róla, hogy ha maga Szent Péter hurcolkodna be a szalmazsákjára, ő azzal se lenne megelégedve. De nem álltak oda kötekedni vele. Öreg volt, s az ilyennek már minden megbocsátható. Sem a futást, sem a nevetést, sem az éneklést nem bírja már. Hát csípjen hát egyet a másikon. Komolyabban ez sem árthat meg senkinek. Lassan szétszélettek, és meglátták, hogy időközben komoran elszűkült az ég a háztető fölött. Erősen meghűvösödött a levegő, mintha esőre lenne várandós az idő. Miklós és az anyja bent ültek a szobában az ablak előtt. A gyerek a földrajzból olvasott föl hangosan. Ez volt az ő legkedvesebb könyve. Egészen közelről megismerkedett belőle a roppant hegyekkel, a szörnyű vizekkel, a földek tarka, kacskaringós ábráival. Amíg olvasott, valósággal élte, látta és érezte a szavak jelentését, és megérezte, hogy az anyja is szívesen hallgatja ezeket a gyönyörű leírásokat. Olyanok voltak így együtt a falak között, mint egy óriási cserépbe ültetett két, szerény, egyszerű virágszál. Az anya a mellén összefont karokkal hallgatott, nézte a fia szép, tiszta arcát, magas homloka fölött a sűrű, erős szálú haját, az ajkai mozgását, a fogait, amint kilátszottak a piros vánkosok közül. Gyönyörűséggel élvezte a melegen kiárandó hangját. Néha fölnézett a plafonra, ami fehér volt, mint az elefántcsont, s a sima lapon ide-oda röpködtek a szemei, mint a lepkék. Egyszerre elnehezedett körülötte a levegő, kitekintett az ablakon, látta, hogy elborult az ég, s látta, hogy a többi lakók csukogatják az ablakaikat és ajtóikat. Alig, ha nem esni fog, mondta. Nem sokára megint itt lesz az ősz bizony. Már arra is gondoltam, hogy nem jobb lett volna-e, ha azokon a melegebb vidékeken születtünk volna, amikről te szoktál felolvasni a könyvből. Hiszen a nyár is, a tél is mindig csak újabb, meg újabb gondokat hoz az embernek. A gyerek abba hagyta az olvasást, oda ment az ablakhoz, és most ő is kinézett.
Úgy néz ki, mintha esni akarna. Nézze csak, valaki jön a házmesterrel. Lehet, hogy hozzánk jönnek. Kinek mi keresni valója volna nálunk? Felelte az anya. Évekig se dugja senki ide az orrát.
A két ember elvonult az ablak előtt, s kopogtattak az ajtón.
Na látja, hogy megéreztem? Mondta a gyerek, s ment, hogy a látogatók előtt kinyissa az ajtót. A házmester maga előtt engedte be az idegen embert. Valami hivatalnok féle lehetett az. Tiszta ruhában, fehér, magas gallérral a nyakán, s egy papírcsomót tartott a kezében. Az asszony annyira meglepődött a látogatókról, hogy elfelejtett fölkelni a helyéről. Az arca elsápadt, s mozdulatlanul néztek a szemei. Bocsánatot kérek, kezdte az idegen férfi. Mitrovácné asszonyhoz van szerencsém? Az asszony még mindig nem tudott szóhoz jutni, a gyerek felelt helyette. A házmester gondosan betette maga mögött a konyhaajtót. Aztán a fején hagyott sapkával megállt a szoba közepén. Látszott rajta, hogy ő is nagyon izgatott, s nem meri felemelni a fejét. Bocsánatot kérek, nem jó hírrel jöttem, de sajnos nekem teljesíteni kell a kötelességemet. Jézusom! Sikított fel az asszony minden átmenet nélkül, mintha megsebezték volna. Mi történt vele? Az ember elővette az írásokat, belemeresztette a szemeit, és úgy beszélt. A kedves férje uráról van szó, asszonyom. Szerencsétlenség történt vele, aminek különben valamennyien ki vagyunk téve. Az asszony fölállt, és egész testében remegett. A gyerek még nem értette egészen a helyzetet, ösztönösen odasimult az anyja mellé. Meghalt. Sikoltotta újból az asszony, s már inkább megállapítás volt a hangjában, mint kérdés. Az Isten rendelése ez, asszonyom, és ezen mi nem változtathatunk. Az asszony rácsuklott a megrémült gyerekre, s aztán egész testével leesett a földre. Az idegen ember, mint aki elvégezte a dolgát lábhegyen, és szó nélkül kiment a lakásból. A házmester leakasztotta a törülközőt a konyhafaláról, vízbe mártotta, s a földre terült asszony homlokára tette. A gyerek ott érdelt az anyja előtt, és hangosan sírt tehetetlenségében. A házmester ügyetlen szorgalommal ébrezgette az asszonyt, s az magához tért, és olyan idegenül nézett körül, mintha egy egész más világból érkezett volna meg. Meghalt az apád. Nyöszörögte. Fáradtan fölült, és hangosan zokogott. Összeütközött szegény, dadogta a házmester, s azt mondják, hogy a hullaházban már ki is van terítve szegény. Sokan megsebesültek, de ő és a fűtője meghaltak szegények. Az ökrök és bivajok elhullanak a mészárosok taglói alatt, s az ember rendületlenül viszi tovább a sorsát égi és földi háborúkban. Elvetemed egy gyilkosok és csábító szerelmesek között, át a véletlenek ösvényein, és megszokja a vereségeket, mint ahogyan a győzelmeket is csak megszokja. Elcsodálkozik egy madáron, akinek egyetlen szóra fölhasad a nyelve, és letiporja a barátait, a testvéreit és a szüleit, akik a világra hozták és langyos tejjel táplálták akkor, mikor még fogai sem voltak. Nem ismeri a hála érzetét és kívánja a veszedelmeket, amikben úgy érzi, hogy elveszíti magát, s így érzéketlenül és felelőtlenül a nagyok között is a legnagyobb lehet. Hullámok keringenek valamennyiünk körül, és néha fölkapnak bennünket, és elvisznek bennünket az idegen tájakra. Ránk vetődik a halál árnyéka, és megérezzük az elpusztulás szeleit. És aztán fölszakad belőlünk az első sóhaj. Szemeinkből kihullik a tehetetlenség rémülete. Fölülünk, mint a lábadozó, és fölállunk, és a két gyönge lábunkon megint elindulunk arra felé, amerre a tekintetünket sem akartuk elküldeni soha. Az asszony oda botorkált az asztalhoz, egy írás feküdt rajta, Elolvasta a rövid néhány mondatot. Megfogta a gyerek kezét, kimentek a lakásból végig a folyosón, le a lépcsőkön, ki az utcára, mint a holdkórosok. Az égen sötét felhők húztak, mint valami egymást előzgető, teherrel megrakott tutajok. A füst elkeserítette a levegőt, s a földből zúgó portölcséreket csavart föl a szél. Anya és fia vaksietséggel haladtak az emberek között. Egy elátkozott erdőösvényén botorkáltak, megátkozottan és fájdalommal terhesen. Lassan szemezni kezdett az eső, ferde ezüst húrok csüngtek le az égből egészen a földig. Hideg volt a víz, ami rájuk csöpögött, de ők nem érezték a változásokat, ami a világban történik körülöttük. Villamosra szálltak, nem beszéltek egymáshoz, s ott sem láttak meg senkit a megzsúfolt emberek közül. És nem is gondoltak semmire. Szemben ültek egymással a padokon, a gyerek az egyik kabátgombjából kiálló cérnaszálat morzsolgatta az ujjai között. Az anya maga elé bámult, s úgy érezte, egy levegőtlen, sötét alagútban vándorol, mechanikus léptekkel és reménytelenül. A temető őre elvezette őket a halotthoz, aki egyszerű fakoporsóban feküdt, és egy fekete emelvényen, valamint két gyertya égett a fejénél. Az anya fogta a fia kezét, s ott álltak a ravatal előtt. A halottnak csak az alsó arca látszott, a szeme fölött fekete kendővel volt leborítva, s az egész teste fekete lepel alatt feküdt. Az asszony nézte a halott urát, és nem zokogott föl belőle a sírás. Az ember máskor vérmesen piros arca most viasz színű volt, s két hosszú vad karmolás látszott keresztben a bal arcán. Az asszony sejtette, hogy szörnyű sebek rejtőzködhetnek a takarók alatt, s talán csak az maradt meg fölismerhetően az ő emberéből, amit most a szemei előtt sárgállik. Mi történt most az ő régi örömeivel és boldogtalan emlékeivel? A gyerek csak egyszer pillantott rá a halottra. Meggyávultan lecsúsztak róla a szemei, és halkan, sós meleg vizek könnyeztek végig az arcán. Valami feneketlen sötétség elnyelte bennük a hangokat. Úgy álltak ott egymás mellett, mint a némák. Várván valami isteni kinyilatkoztatásra. Az őr nyugtalanul mozgott ide-oda, megigazgatta a halott fejénél lobogó gyertyákat, és fékre is azt mondta. Késő van már, de holnap reggel megint eljöhetnek. Kettőkor lesz a temetés. A két elveszett ember már megint kint volt az utcán, s rábízták magukat a lábaikra, hogy vigyék őket arra, amerre az út hazafelé vezet. Nehéz ólomcsöppekben szitálták a vizet a magasból. Fakó és leázott volt minden. A kocsisok szürke vászontakarók alatt ültek a bakon, a füst leverődött a kéményekből, s a villamosok, mint hazafelé rohanó állatok, csörömpöltek a víz alá merült síneken. A gyerek belekarolt az anyjába, könnyű ruháit már eláztatta az eső, kívül és belül egyszerre fázni kezdett.